Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Báhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó válogatott csapatmenedzsere, edzője, szövetségi kapitánya, ki milyen titulust használ. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Báhidi Ákos pénteken kora délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Kezdjük akkor talán ezzel, csapatmenedzser, edző, szövetségi kapitány. Melyik az a titulus, amely a leginkább illik a munkájához?
Elsősorban az edző megszólítást szoktam használni, szeretni.
Mennyire volt idő ünnepelniük az elmúlt szűk egy hétben? Ugye múlt vasárnap érkeztek haza a csapattal a férfi váltó aranyérme után néhány nappal Pyeongchangból.
Úgy érzem, hogy az olimpiai szereplésünknek a eredménynek a méltó megünneplésére még nem volt időnk. Ennek elsősorban az az oka, hogy előttünk van még egy világbajnokság, sőt, két fiatal versenyzőnk jóformán a megérkezésünk után másnapra elindult a junior világbajnokságra, két hölgy, Bácskai Sára Luca és Jászapáti Petra, azonnal tovább utaztak. Egyrészt ez, másrészt a világbajnokság közelgő ténye, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy nem olyan azzal foglalkoztunk, hogy mennyire tudnánk ünnepelni, és hát még egy fontos tényező, hogy olyan sikerült elérnünk, amit még magunk sem tudunk szerintem feldolgozni igazán, és az ehhez mért saját magunk is ünneplése, hogy mondjam, még nem jött el az idő, hogy egyáltalán kitaláljuk, hogy ezt hogy is lehetne méltóképpen a szűk keretek közt megünnepelni.
Nem tudom, mit szoktak ilyenkor egymásnak mondani, egy csíp meg, vagy valamilyen esetleg egyéb határozottabb mozdulattal tudatosítani, hogy ez a siker megtörtént?
Hát mondhatnánk ezt is. Én az edző kollégámmal úgy voltam másnap, hogy nem nagyon tudtunk egy, legalábbis én, de a kollégám is tudom, a közvetlen kollégám Telegdi Attila, akivel egy szobában voltam. Nem nagyon tudtunk aludni, pedig valami nagyon-nagyon komoly szintű fáradtság volt rajtunk, ezt biztosan tudom mondani, olyan komoly szintű, hogy amikor már az alvás sem sikerül, és amikor az a picike sikerült, emlékszem, mikor kinyitottam a szemem, és van az a pillanat, amikor még a tudat nem érkezik el, csak az ember próbálja kitenni, hol is van egyáltalán, akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy hoppá, hiszen olimpiai bajnoki címet nyertünk, és természetesen az eufória mértéke nem hasonlítható, de a gyerekkorom jutott eszembe, amikor a szüleimtől megkaptam az első gitáromat, és felébredtem másnap, és ha karácsonyra is én kaptam egy gitárt, és az érzést tudnám hozzá hasonlítani, hogy amikor az ember a tudatára ébred valami olyasminek, amit óriás meglepetésként kezel, és próbálja adaptálni valahogyan.
Ez megnap volt egyébként, amikor nem tudtak aludni?
Ez rögtön az érem, tehát az utolsó versenynap utáni éjszaka.
Azóta valamelyest volt idő, hogy tudatosuljon önökben ez a siker? Akár a repülőúton, akár az itthon eltöltött órákban, mégiscsak azért rögtön a mérgérkezés után nyilván nagyon fáradtak voltak, de volt egy kisebb ünnepsége a gyakorló jégcsarnokban.
Még az előző kérdésre is visszautalva tudnám mondani, hogy másnap, mikor a szintén Attilával volt egy napunk, hogy egy kicsit ki tudjunk kapcsolni, és előfordult meg napközben, hogy egymásra néztünk, és megöleltük egymást, és elmondtuk, hogy biztosak legyünk benne, hát igen, olimpiai bajnok lett a férfi váltó. Ha már utalt rá, akkor valóban a magyarországi fogadtatás az annyira a szívet, lelket melengető szeretett hullám volt, hogy igazán nem is tudom szavakba önteni azt az érzést, ami utána is minket ott érte a gyakorló jégcsarnokban, egyáltalán bármely szituációban, ami azóta is történik velünk. Nem hiszem, hogy sikeresen lenne túl bárki azon a dolgon, hogy ezt az eredményt tudta volna igazán mélyen értékelni és befogadni. Ez még biztos, hogy mindenkinek több időre van szüksége.
Ugyanakkor ez egy speciális helyzet olyan szempontból, legalábbis más sportágak világversenyéhez képest, hogy az olimpia után néhány héttel következik a világbajnokság. Ugye sok sportágban azonos évben nincs is VB és olimpia.
Hát igen, nálunk nem így van, és 9-én utazik ki a csapat a világbajnokságra. Én úgy érzem, hogy ez a világbajnokság egy egy nagyszerű örömünnep lehet az összes korcsolyázó számára, aki részt tud rajta venni, hiszen valamiért 4 évig dolgoztunk közösen, az sikerrel zárult, nagyon nagy sikerekkel zárult, mondhatom, hiszen a hölgyekről sem szeretnék megfeledkezni, mert nagyszerű eredményeket értek el ők is.
Dupla pontszerzéssel.
Bizony, és jelen pillanatban női váltónknak az ideje az a 4.03-as idő, ami szintén az előző világcsúcson belül lett megfutva, az jelen pillanatban a valaha futott második legjobb időeredmény ebben a sportágban, mint női váltó produkált. Úgyhogy róluk sem szeretnék egyáltalán megfeledkezni. Én úgy érzem, hogy a világbajnokság ennek a csapatnak egy felszabadult örömünnep, hogy önmagam ismételjem. Ezután az olimpiai eredmény után, természetesen nem feledve, hogy a világbajnokság a legnagyobb rangadó minden évben, ahol igyekszünk a legjobban szerepelni. Ez most egy olyan helyzet, ezt mindenki tudja, hogy mi mindent, a pszichés állapotot, a formát, mindent próbáltunk az olimpiára kihegyezni, és amit pedig most a világbajnokságon majd el tudunk majd érni, az pedig úgy gondolom, hogy az ennek a formának az átmentése lehet. Tehát igyekszünk most is az edzésekkel olyan állapotot elérni, hogy majd a VB-n annak a rengeteg munkának, amit igazán az olimpiára próbáltunk a legjobban kicsúcsosítani, annak legyen még azért olyan maradéka, hogy esetleg ott is tudjunk eredményeket elérni.
Napi rendre tudtak térni edzések szintjén? Mikor kezdték egyáltalán újra az edzéseket a vasárnapi megérkezés után?
Kedden elkezdtünk edzeni, tehát nem lehetett tovább húzni. És
bírták a versenyzők akár a keddi napon?
Én úgy gondolom, hogy 2-3 nap telt el úgy, hogy az edzések, nem akarom mondani, hogy bőrlegzbe mentek át, de hogy nagyon össze kellett szedni mindannyiunknak magunkat, hogy újra el tudjuk kapni azt a fajta üzemi hőfokot, ami az edzésekhez kell. Érdekes és nem túl szomorú, mert ez a helyzet, de érdekes helyzet azért, hogy a csapatnak több mint az egyharmada lebetegedett, ahogy megérkeztünk. Tehát, hogy azért ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy nem mondhatom, hogy az olimpia alatt túl sokat küzdöttünk abban a nagyon nagy hidegben Dél-Koreában, tehát mindenkinek a központi vezérlése arról szólt, hogy ott ne legyen senkivel semmi baj, mindenkinek szerintem egy hatodik érzékszerűen öntudatlanul is úgy működött a szervezete, hogy ezt ott a lehető legjobb állapotban ki kell bírni, és hogy az ember kienged pszichésen és fizikailag, az a nagyfokú feszültség szerintem kicsapódott a versenyzőből, és jó páran betegednek estek, de most már kezdenek azok is visszaszivárogni.
Tulajdonképpen a következő 5-6 nap edzés munkája lesz az, amikor igazán érdemét tudnak majd végezni?
Ezt mondhatom nyugodtan, igen. Talán a mai nap volt az első, hogy már úgy tudtunk lenni a jégről, igen, hogy azt láttam, hogy nem csak arról szól a történet a fejekben, hogy igen, tudjuk, nekünk még van egy VB-nk arra, amelyek készülni kell, hanem igazából meg is jelenik most már a munkának a míves kivitelezésében, hogy túl vagyunk azon a pár napon, ami arról szól, hogy valahogy fel kell újra tápászkodni.
Beszéljünk azért az olimpiai szereplés részletekben, akár számonként is hosszabban, még akkor is, hogyha nyilván nagyon sok újságíró, nagyon sok barát, rokon kérdezhette önt, illetve a csapatot erről a csodálatos pjongcsangi olimpiáról. Kezdjük a férfiak váltóbeli aranyával. Ugye ez egy viszonylag hosszabb szám a rövidpályás gyorskorcsolyán belül. Mikor érezte úgy, hogy igazán jól összeállt ez a váltó, és lehet esély az aranyéremre, hiszen ugye csak az utolsó körökben volt az élen a csapat akkor, amikor a legfontosabb volt.
5000 méter a férfiaknak a távja 45 kör, és messzebb mennék az olimpiától, amikor azt éreztem, hogy itt majd az olimpián lehet akár a férfi váltóval komoly eredményeket elérni. Ez kb. 2 évvel ezelőtt volt egy világkupa futamon Dresdában, amit úgy nyert meg a férfi csapat, hogy ha emlékezetem nem csal, akkor ott erősen ázsiai színezetű döntőben voltunk együtt, utána Kína, Kórea és Japán volt velünk egy döntő futamban, majd a többiek levágják a fejem, rosszul emlékszem, de az a lényeg, hogy ott volt egy olyan futamgyőzelmünk, illetve világkupa győzelmünk, hogy előreálltunk, és egész egyszerűen nem tudták velünk a lépést tartani ezek az ellenfelek. És az egy olyan elképesztő erős győzelem volt, hogy talán az volt az első pillanat így a szakmán belül, hogy megfogalmazódott bennem, hogy ez a váltó olyan nagy dolgokra lehet képes. És sokat kérdezték még az ezt megelőző, és tehát az előző idényben és azelőtt is, hogy miképpen gondolom az esetleges olimpiai esélylatolgatást. Egyébként én azt nagyon nem szeretek esélylatolgatni, szerintem nem tesz senkinek sem jót. Szeretek mindig a következő feladatokkal foglalkozni.
De nyugtasson meg, nem csak az újságírók kérdezik erről.
Természetesen mások is megkérdezik, de udvarias hangvételben természetesen az újságíróknak válaszolok, másoknak, hogy hogyan válaszolok esetleg gyorsabban és szerényebb körítéssel, az azért előfordul. De nem is ez a lényeg, nem az én bajom volt itt a kérdés, hanem az, hogy hogyan is láttam én ezt a dolgot. Tehát sokszor mondtam már az ezt megelőző idényekben, amikor ez kidomborodott a férfi csapatnak az az ereje, hogy én úgy látom, hogy jelen pillanatban a világon 6 olyan váltó van, akik az olimpián megnyerhetik az aranyérmet. És időközben a kvalifikációs versenyeken, amelyek számunkra egyébként a férfi váltónál tartunk, nem alakultak túl szerencsésen. Tehát annyi minden saját magunk, vagy esetleges külső tényezőből adódó befolyásoló tényező másfelé terminálta az eredményeinket. Például rögtön a budapesti világkupán volt egy olyan helyzet, ahol egy bírói döntés meg is kellett óvjunk, és a mai nap is megóvnám, mert nem értek egyet azzal, ami ott történt. És akkor így alakult az életünk úgy, hogy nem tudtunk dobogóra állni a 4 kvalifikációs világkupán, sőt olyan helyzetbe kerültünk, hogy a legeslegutolsó futam döntött, amikor már fel sem voltunk a jégen, ugye az utolsó világkupán Kazaksztánnak volt esélye arra, hogy minket egy jó eredménnyel eljutasson minket arra a sors, hogy nem jutunk ki az olimpiára, de szál Istennek nem így történt. Az volt egyébként az a futam, amit én a hotdogárosoknál vártam végig kint a stadionon kívül, mert azt én nem voltam hajlandó végignézni, de hál' Istennek mindenki sportszerűen és a fair play-nek megfelelően versenyezte le a futamot, úgyhogy végül is óriási izgalmak közt kikerültünk 8. csapatként az olimpiára. És amikor egyébként nem akarok nagyon előre szaladni, de amikor megnyertük az olimpiát, eszembe jutott az ominózus dán válogatott, akik az Európa-bajnokságra úgy kerültek ki, hogy a tengerpartok kellett őket visszahívni, már 2 hétig pihentek, és megnyerték az EB-t, de...
Labdarúgásban,
igen, tehát ezt azért a mi esetünkben azért nem mondanám el, tehát nekünk nem volt pihenőnk, és nem arra számítottunk, és végül is mi kijutottunk, tehát nem volt a végén kérdés. És az említett összes tényező, ami ilyen izgalmasá tette a kvalifikálódásunkat, az, mintha az összes vonzatában elfüstölt volna a kvalifikációk alkalmával. Tehát 2 futamunk volt az olimpián, a döntőbe jutásért, ugye az elődöntő, majd a döntő. És mind a 2 futamot a fiúk olyan mértékű tökéletességgel hajtották végre, hogy a nehéz volna belekötni bármelyik részébe ezeknek a futamoknak, és ráadásul sem az ellenfeleink, sem az esetleges bíráskodás nem akadályozhatta az utunkat. Olyan erő volt és olyan győzni akarás a srácokba, hogy hát arra nehéz szavakat találni.
A 45-ből hanyadik körnél érezte, hogy akár az arany is meg lehet?
Hát ez egy nagyon jó kérdés oda visszaemlékezni arra a hangulatra. Mikor Korea esett, akkor úgy ez már nagyon fontos momentum volt, hiszen könnyű kiszámolni, hogy a 4 csapatból egy nem nyert, tehát 75%-os esély volt az éremszerzésre, ami az eséssel 100%-osan nőtte ki magát.
Hiba nélkül persze.
Természetesen bekalkulálva, hogyha nem hibázunk, tehát nincs esés, nincs kizárás. És úgy érzem, hogy ennek a csapatnak a legmagasabb nívójú erényeit domborította ki az a tény, hogy utána nem arról szólt a versenyzősük, hogy hát na, akkor itt van egy olimpiai érem, hanem fogták magukat is, és a parádés teljesítménnyel maguk mögé utasították ugye Kanadát, Kínát egy adókapok harcba, ahol olyan teljesítményeket tudnék mondom, mind a négyőkért, de olyan határozottsága és olyan elánnal, tehát hogy még most is peregnek a szem előtt az események, hogy aki ilyen szinten győzni megy fel, az minden dicséretet megérdemel, hogy eszükbe sem jutott az, hogy innentől fogva őrizni a bronzot. Maximum az történt meg, hogy a fejükben, hogy itt most már egy érem majdnem biztos, hogy lesz, és próbáljuk minél fényesebbre varázsolni azt.
Mennyire igazságos az, mondhatjuk azt, hogy szinte általános szurkolói vélekedés, hogyha négy ember is kell egy győzelemhez, azért ebben a sikerben sokan mégiscsak a Liu fivérek utolsó néhány körbeli fantasztikus előzéseit emelik ki.
Véleményem szerint ez szeretek, egyébként én nagyon szeretem a labdarúgást, tehát tudom, hogy sokszor pejoratívnak tűnhet, hogyha Magyarországon erről bárki említést tesz, de hát egyrészt én még megéltem nagyszerű labdarúgást, tudtam nézni, vagyok már annyira idős. Másrészt meg szerintem egy nagyszerű játék, és kanyarodtam már én így ehhez, tehát én szerintem ez egy olyan szituációs helyzet, hogy például a Barcelona egy Messivel teljes. És nem hinném, hogy Messi létezhetne a Barcelona nélkül, ha gondolok itt azokra a zseniális pályatársára, mint Xavi vagy Iniesta, akik meg az egész csapat körülötte. Szerintem ez egy oda-vissza bipoláris viszony, és én nekem az a véleményem, hogy a fiúkat nyugodtan lehet ugyanígy kezelni. Persze, a két testvérben van egy olyan mértékű született zsenialitás és tanult zsenialitás, ami egy bizonyos rangsort adhat ebben a váltóban, de ez négy emberen múlott, és minden négyőjüknek a szenzációs teljesítményen múlott.
Milyen stratégia a váltón belül általánosságban? Hogy vannak meg a szerepek a két Liu fivér, illetve Knoch Viktor és Burian Csaba között?
Ezt úgy kell elképzelni a kedves hallgatóknak, mint egy snobli játékot. Tehát amikor kiderülnek az ellenfeleink, el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy vajon hogyan fognak ehhez a futamozók hozzáállni, hiszen az imént beszélgettünk arról, hogy egy csapatban azért azonos, teljesen azonos erősségű emberek nincsenek. Nem véletlen, hogy beszélhetünk arról, hogy ki az utolsó két kört teljesítő, az előtt korcsolyázó versenyző. Iskola példára például a holland váltó, akik elképesztő eredményeket tudnak elérni, világbajnokok is voltak már, és itt is esélyesek voltak azért, mert van egy senki a sorba. Tehát, hogyha a holland váltó képes az utolsó két körig ott tartani magát a többieken, akkor van egy zseniük a végén, aki tényleg elképesztő dolgokra képes. És ezt ugye a kérdés miatt hozom föl önnek, mert ki kell találni az ellenfél gondolatait, nem mindegy, hogy hova helyezi azokat az embereket, akik a legerősebbek, várhatóan, vagy hogyan kevergeti közbe a kártyát egy csapat, tehát nem kötelező másfél körönként váltani. A szabály azt írja elő, hogy mindenkinek legalább egyszer mennie kell. Nyilván senki nem lesz annyira bolond, hogy egyszer dobjon valakit be, aztán a többi hárommal korcsáztassa végig, mert akkor ez biztos egy vesztes helyzet. De ezen kell nagyon elgondolkodni a magyar kispadon ülve, amikor az ellenfélünkre ránézünk, hogy végigvesszük, hogy mely korcsázókra számíthatunk, mely pozíciókban. Itt rögtön elmondom, hogy van még egy nagyon fontos tényező, amivel nem mindenki él, de mi mindig szoktunk élni. Nekünk van egy videotechnikusunk, akit bizony minden csapat edzésére odaállítunk. Nem vagyunk mi ezzel egyedül, tehát vannak még országok, akik ugyanezt megcsinálják, és akkor azt szépen megnézzük, tehát megnézegetjük a többi csapatnak az edzését videófelvételekről, ahol azért kiderülnek ezek a, be lehet látni a kártyákba, tehát hogy olyan gyakoroltatják mondjuk a váltót. Innen lehetett tudni például az amerikai csapatnak, a világcsúcs tartó csapatnak, akik az elődöntőben a férfiak ellenfelei voltak, a beosztását, hogy kit fognak majd a végén a csatasorba állítani. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos abból a szempontból, hogy a mi embereinket hogyan küldjük majd a jégre, hiszen mindegyikünk megvan az erősség, az erénye, vagy esetleg a kevésbé erős oldala, és ennek függvényében kell egy futamon összekeverni jó irányba a kártyákat.
Mennyire lehet egymást meglepni ilyenekkel? Mert azért nyilván az ellenfél szakvezetése, edzője, szövetségi kapitánya is hasonlóképpen gondolkodik. Lehet, hogy náluk is van videotechnikus, aki ezeket a jeleneteket meg a döntőket rögzíti. Tehát ez egy összetettebb játék, nem csak egy ember mozgatja a bábukat.
Ezért mondtam a Snoblit, ott is az utolsó pillanatban el lehet gondolkozni rajta, hogy hány kavicsot tartok kézbe. Lehet trükközni, és akár megtréfálni is, de hát ez természetesen bizonyos szintek közt lehet, tehát valamit nagyon fontos gyakoroltatni, tehát nem mehetek homlok egyenest ellene annak, ami majd a jégen történni fog. És hát ez az elmék harca, és ezért ez egy nagyszerű és csodálatos színfoltja akár a mi munkánknak a hátsó nem látott területének, hogy hogyan kell ilyen segítség, vagy enélkül kitalálni másoknak a gondolatát, és természetesen a miénket is igyekeznek kitalálni az ellenfelénk, tehát hogy hogyan és miként tud egy edző a másik orral a borsot törni a jó taktikával egy váltó leosztása, az bizony nem mindegy. Egyébként, hogy valaki figyelemmel kíséri az utolsó 4 kört a futamon belül, akkor láthatja, hogy nálunk a Shaongnak, az Ádónak az utolsó előzése, amivel második helyre hozta föl a csapatot, az pont egy ilyen szituációban volt, ahol mi máshol váltottunk, mint Kína, és az ő váltásukban húzta be az Ádó egyértelműen azt a pillanatot, úgyhogy ott például úgy gondolom, hogy nekünk volt sikeresebb a gondolatátvitelünk.
Hol volt akkor az adrenalin szintjük?
Érdekes kérdés. Az én számomra inkább az elődöntő volt sokkal nehezebb, valami miatt. Nem nagyon kapargattam ezt kineziológussal, hogy mi is okozta ezt, de ez így volt. Én ott sokkal feszültebb voltam odabent. Természetesen kívülre én állna igyekszem egy burinyó lenni, de belül azt éreztem, hogy ott erősebb a helyzet. Érdekes módon a döntőben sokkal higgadtabban tudtam figyelni az eseményeket. Természetesen a higgadtság egy bizonyos mértékével, és hát amikor Sanyinak a kezébe került azután a szenzációs utolsó előzése után az első pozíció, én természetesen alátettem és köré helyeztem, amit én ki tudok közvetíteni, az isteni gondviselés minden egyes lehetőségét, amit ilyenkor egy karmatikus gondolatmenet jelenthet, de én akkor úgy éreztem, hogy ott nem tudom, kinek kéne a Sanyi mögött menni, hogy őt előzni tudja. Tehát, hogy ahogy ő elmondta a saját maga fiatalos lendületével, tehát hát nem létezik, hogy akkor a lúzer legyek, hogy ezt bárkinek odaadjam. Hát nem is volt.
Neki egyébként mindig ilyen a hozzáállása? Vagy ez egy speciális pillanat volt? Ez egy akkora flow volt, amelyet nehéz túlságosan sokszor megélni az életben, még a legszerencsésebbeknek is?
Nem, neki mindig ilyen a hozzáállása, és talán ez az a hozzáállás, ami ott nagy mértékben segíti a higgadtságához a futamok folyamán. Én szerintem ő ezt jól kitapasztalta a bensőjényében, hogy neki erre van szüksége, és ha erre van szüksége, akkor neki ezt csinálni kell.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Báhidi Ákossal, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó válogatott edzőjével. A beszélgetést egyébként megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, illetve a www.infostart.hu oldalon is. Tartsanak továbbra is velünk!